Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy 2025. november 14-ig meghosszabbítsa a háborús vészhelyzetet, áll Semmén Zsolt miniszterelnök helyettes késő este benyújtott módosító javaslatában. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktus és humanitárius válság, valamint azok magyarországi, különösen menekültügyi, gazdasági és energetikai hatásai továbbra is fennállnak. Halász János fideszes országgyűlési képviselő benyújtotta a parlamentnek azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenne, hogy az állam határozott időre felfüggessze a többes állampolgárok magyar állampolgárságát, ha annak fennállása Magyarország közrendjére vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent. A felfüggesztés időtartama legfeljebb 10 év lehet, az állampolgárság felfüggesztésével kapcsolatban bárki bejelentést tehet, de az eljárásnak kizárólag hivatalból van helye. 2 Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarha telepen igazolta a ragadó száj és körönfájás vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma. A Darnó-Zseli és Duna-Kiliti településeken található állományokban tegnap azonosították a klasszikus tüneteket, a fertőzöttséget reggel a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványvédelmi intézkedéseket. A Duna-Kiliti telepen 2300 marhát tartanak. Az állatok leülésén kívül nincs más lehetőség a védekezésre, különben az egész magyar mezőgazdaság leáll és tönkre megy, fejtette ki az Inforádióban nyilatkozó Gönczi Gábor. A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke döbbenten tapasztalta, hogy a közösségi médiában ilyen rövid idő alatt milyen hihetetlen mennyiségű és töménységű konspirációs teória, konteó, összeesküvés elmélet, félinformációkon alapuló, de az alapján csak kijelentő módban kommunikáló megjegyzés van, ráadásul összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot. 5 magyar Gripen is ment a NATO legnagyobb légierő gyakorlatára Dániába, közölte a Honvédelmi Minisztérium az MT-vel. A vadászgépek a Ramstein Flag 2025 több nemzeti repülőharcászati gyakorlaton vesznek részt, amelyet Hollandia, Németország és Dánia légtereiben tartanak. Megnövelt kapacitással működik a Magyarország és Szlovákia közötti összekötő földgázvezeték, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter tegnap Komáromban. Eddig 2,6 milliárd köbmétert tudtunk szállítani évente, ez 3,5 milliárdra nő, ismertette Szijjártó Péter, aki a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökével Peter Zigával tárgyalt. Azt mondta, Ukrajna nehézséget okozott mindkettőnknek, az Európai Unió pedig nem nyújtott segítséget. A tárcavezető szerint az alkalmatlan emberek Brüsszelben elrontották a vámügyi együttműködést is, Szijjártó Péter tárgyalásra szólította fel az Európai Bizottságot az Egyesült Államokkal. Az Európai Unió kész a tárgyalásra, de szükség esetén arányos válaszlépéseket tesz az USA vám fenyegetéseivel szemben, mondta Strasbourgban az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az Európai Parlamentben azt hangsúlyozta, az EU új kereskedelmi megállapodásokkal bővíti kapcsolatait Ázsiától Latin-Amerikáig, hogy csökkentse kiszolgáltatottságát. Az Európai Bizottság céljának nevezte az egységes piac megerősítését és a belső akadályok lebontását. Szlovákiában a növekvő barna medveállomány miatt 351-et kilövését tervezik, miután egy halálos medvetámadás történt a Poljána hegy alján, írja az Infostart. A környezetvédelmi miniszter által támogatott intézkedés ellen természetvédő szervezetek tiltakoznak. Az izraeli hadsereg területeket foglal el és biztonsági sávjához csatolja őket a gázai övezetben, jelentette ki a védelmi miniszter. Izrael Katz megerősítette, hogy kibővítették az övezetben folytatott hadműveletet, melyek célja, hogy megtisztítsák a területet a terroristáktól. Itthon átlagosan már több mint 18%-os az árcsökkenés az árréstop bevezetése óta, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton a közösségi oldalán arról számolt be, eddig összesen 884 termék lett olcsóbb. Korábban többször megerősítette, a többi termék árát is folyamatosan figyelik, és szélesíthetik az árréstop alá tartozó kört, ha a korlátozás alá nem eső termékek ára emelkedik. Pályázati úton nyerhetnek vissza nem térítendő egyszeri támogatást az 5000 fő alatti településeken működő élelmiszer és hentes üzletek a Magyar Falu program keretében. A kormány összesen 4 milliárd 200 millió forintot biztosít a célra. Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak május 1-jéig kell kiírni a pályázatot. Végül az időjárásról. Holnap előbb csökken, majd újra erősen megnövekedhet a felhőzet. Általában nem hullik csapadék, legfeljebb elvétve lehet zápor. Sokfelé marad az erős, olykor viharos szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 2 és 7 fok között, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Aktualitása is van a mai témánknak. Kit hoztál most? Egy nagyon termékeny íróról van szó.
Így van, most Jókai Mórnak hoztam az egyik művét, mégpedig az Aranyembert, és azért van aktualitása, ahogy említetted is, mert idén ünnepeljük a születésének a 200. évfordulóját. Valószínűleg sok helyen hallhatták a hallgatók, hogy Jókai 200 ünnepségsorozatot tartanak különféle kulturális intézmények. Hát ugye Jókai Komáromban született, de ettől függetlenül az ország minden részén megemlékeznek róla az ő írói munkásságáról, és nagyon sok kulturális intézmény, könyvtárak, múzeumok, különféle programsorozatokat szerveztek erre az évre.
Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak más a kapcsolata, kapcsolódása Jókaihoz, hiszen mikor mi voltunk gyerekek, vagy egy kicsit a régebb óta fiatalabb hallgatóink voltak gyerekek, akkor tájt még azért Jókai kötelező olvasmány volt. Most már a legtöbb iskolában én úgy tudom, hogy nem. Tehát a Kőszívű ember fiai már nincs a kötelező olvasmányok között, hanem csak részleteket olvasnak belőle. És az Aranyember, amelyet te is hoztál, az már az én időmben is csak az emelt szintű irodalmi tételek között volt úgy kötelezőként, hogy teljesen végig kellett olvasni, és nem csak átsiklik fölötte az ember, és foglalkozik vele. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy most Jókait próbálják egy picit visszaszorítani, én úgy érzem. Nyilván ennek nagyon sok oka van, de gyerekként kevésbé könnyű a kapcsolódás hozzá, én azt gondolnám. Ezt szubjektíven mondom, de én a Kőszívű ember fiait annyira gyerekként nem kedveltem, még gimnáziumban az Aranyembert nagyon szerettem. És felnőttként, ha mondjuk az újraolvasásról beszélünk, mert arról szoktunk az újraolvasás fogalmáról, azért egészen más a kezünkbe venni őt.
Így van. Nekem kötelező olvasmány volt az Aranyember, tehát mi még pont az a generáció voltunk, ahol szerintem tanárfüggvénye volt, hogy melyik osztálynak kötelező és melyiknek nem. De emlékszem, hogy már akkor is azért sokan szenvedtek vele. Most azt, hogy szenvedni egy könyvvel, ez sokszor amiatt van, mert hosszú, vagy nehéz olvasmány, vagy túl sok minden történik benne, vagy túl lassú. De ez nyilván ez is teljes mértékben szubjektív, hogy kinek mi számít nehéznek, de azért valóban a terjedelme miatt is sokaknak kihívást jelentett. Meg hát ugye nyilván, hogy egy hosszabb könyvről beszélünk, akkor sokkal több időt kell rászánni, és nem biztos, hogy mindenkinek az érdeklődési körébe beleillett. Meg azért már a mi generációnknak is Jókai, mondjuk azt, hogy egy régi módi író, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, bár én ezzel nem értek egyet, mert számomra nem régi módi, de tudom, hogy nagyon sokak számára, tehát mi már mondhatjuk azt, hogy mi már a Harry Potter generáció vagyunk, akik közül ezzel nagyon sokan azon nőttek fel, vagy a Harry Potter könyv sorozatokon keresztül szerették meg az olvasást, vagy az olvasmányok jelentős részét tényleg ez a fantasy világ tette ki, teszi ki, de azok számára ez valóban egy régi módi, kevésbé divatos írónak lehet tekinteni így Jókait.
Hogyha magát így az életét nézzük, nekem feltűnt, ahogyan megtekintettem, vagy megnéztem a Most vagy Soha című filmet, ami alapvetően ugye nyilvánvalóan március 15-e és Petőfi és Szendrei és róluk szól, de nagyon érdekes volt a Jókai karaktere. Egy nagyon nyugodt, bölcs, és szerintem nagyon-nagyon szépen ábrázolták az ő jellemét. Akkor még nem találkozott, vagy még nem volt a felesége Laborfalvi Róza, és nagyon, tényleg számomra nagyon megragadó volt az ő karakterének, ahogy még így a filmvászon is meg tudták jeleníteni. És azt hiszem, hogy az életét is, amikor megismerjük, mivel ugye hosszú életet élt, az is igazándiból, hát az is terjedelmes, ahogy a művei is. Minden ilyen könyvajánlókor szoktunk egy-egy mondatot mondani magáról az íróról, úgyhogy kérlek, hogy most is egy pár mondatot azért mondjunk az ő életéről is. Azt már említetted, hogy hol született, és hogy a születésének a 200. évfordulóját üljük most.
Így van, ahogy te is említetted a film kapcsán, ugye ő is részt vett az 1848-as márciusi eseményekbe, amihez azért hozzátartozik az is, hogy ő akkor 23 éves volt. Tehát, hogy nem egy középkorú emberről, hanem egy igen fiatal emberről beszélünk, bár egyébként ugye tudjuk, hogy Petőfi sem volt sokkal idősebb, csak pár évvel. Viszont ez az ő életének egy viszonylag kis szeletét teszi ki. Jókai politikus is volt, tagja volt a felsőháznak, illetve irodalmi munkássága miatt is bekerült az akadémiai körökbe, különféle társaságoknak volt a tagja, elnöke. Mondhatjuk róla azt, hogy ő a sőt, nem csak mondhatjuk, hanem szokták is őt nevezni így a nemzet nagy mesemondójának, mert annyi történetet hagyott ránk. Valóban egy nagyon termékeny író volt, és az, hogy ő mit és hogy írt, az teljes mértékben meghatározza az a kor, amiben élt. Ugye azt is fontos hozzátenni, hogy Jókai a magyar romantika realizmus határán alkotott, tehát a műveinek egy jelentős része eléggé az irodalmi romantikára hajaz, de ugyanúgy megjelenik már benne így a realizmus is, ami szerintem még inkább befogadhatóvá teszi az ő műveit, és pont annak köszönhetően, hogy egy nagyon nagy fantázia világot tudott felépíteni, és bármilyen kis történetről egy óriási nagy történetet tudott mesélni, de talán ezért is lehet őt ilyen nagy mesemondónak tartani, hiszen hogyha megnézzük a nagyobb műveinek a keletkezés történetét, azért nagyon sokszor csak egy-egy kis történetből egy-egy kis történetet hallott valahol, mesélte neki valaki, és abból születtek ezek a nagyon hosszú, bonyolult cselekményekből álló történetsorozatok, amelyek egy-egy regénynek az alapját képezik.
Elmondhatjuk azt akkor, hogy abból a korszakból ő a legtermékenyebb író, már hogyha darabszámot nézünk.
Talán lehet mondani, bár ugye most az, hogy mi számít termékenynek, akár darabszám, akár oldalszám, tehát azért Mikszáth is elég termékeny író volt. Ő nyilván egy más területen alkotott, teljesen más az ő írói munkássága, máshogy lehet az ő írásait jellemezni, de egyébként talán a magyar irodalom egyik legnagyobb, vagy legtermékenyebb alkotójának is tekinthetjük, és mindenképpen a legeslegnagyobbak közé sorolhatjuk, hiszen ha szerintem nem nagyon van olyan ember Magyarországon, függetlenül attól, hogy már nem kötelező olvasmány, Jó, akkor lehet, hogy egy bizonyos korosztály alatt, ha megkérdeznénk, akkor nem, de egy bizonyos korosztály fölött, szerintem, ha bárkit megkérdeznénk, ma Magyarországon hallotta már Jókairól, azért nagy valószínűséggel az lenne a válasz, hogy igen. Tehát aki járt iskolába, az nagy valószínűséggel biztos, hogy hallott Jókairól. És hogyha belegondolunk, nagyon sok íróval, költővel foglalkoztunk iskolai tanulmányaink alatt, és nem biztos, hogy mindenki ilyen szinten megmarad, de én azt feltételezem, hogy tényleg az a generáció, akinek még bármi köze volt Jókaihoz, mindegy, hogy mikor volt fiatal, mindegy, hogy mikor olvasta, de az emlékeiben valahol biztos, hogy megjelenik az, hogy mit olvasott, vagy mit hallott Jókairól.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről beszélgetünk. Ha az aranyemberről beszélünk, ez hol helyezkedik el az ő írói munkásságában? Ugye említetted 48-at, ott nagyon fiatal még, hogy hol helyezkedik el aztán?
Hát az aranyember az ő írói munkásságának a fénykorára tehető. 1872-ben jelent meg, bár ugye először nem regény formájában, hanem folytatásokban, hírlapban. De ugye ez a korban szokás volt, tehát nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy nagyon sok nagy írónak a művei, akár Gárdonyira visszautalva is, nem könyvformában jelent meg először, hanem a részletekben, különféle lapokban, kulturális lapokban. Hát ez egy korszokás volt, és az aranyember is először részletekben jelent meg, és 73-ban jelent meg először kötet könyvformában.
Említetted már a romantikát és a realizmus szót, kifejezéseket. Egy romantikus regénynek a főbb jellemzői, ha visszaemlékszünk egy kicsit így a tanulmányainkból is, esetleg külföldi regények kapcsán is, meg itt a hazaiak kapcsán is, hogy a karakterei, az alakok vagy ilyen angyalian jók, vagy ilyen gonosz jegyekkel vannak, tehát nem vegyül tisztán hozhatóak ki ezek a személyiségjegyek. Míg egy későbbiekben írt műnél, mondjuk akár vegyünk példának akár egy Kosztolányit, vagy a többi írónkat, és itt a realizmusra is gondolok, ott már összetettebb a személyiségrajz, összetettebbek a karakterek, nem ennyire különül el. Viszont Jókainál említed, hogy mind a kettő jelen van. Mi a helyzet az aranyemberrel és a karakter ábrázolásával?
Az aranyemberben nem nagyon vannak ilyen nagyon személyiségfejlődések. Tehát alapvetően, ha valakit megismerünk, ahogy mondtad, jóságosnak, ő azért, tehát itt azok az alakok végig hasonlóak lesznek, tehát nem látunk olyan nagy pálfordulásokat. Nyilván, hogy egy kicsit Témer Mihály alakját nézzük, akkor lehet, hogy abban valami kicsit láthatunk, de azt sem mondanám olyan igazinak. Tehát, hogyha mondjuk megismerjük, hogy mondjuk Tíme amilyen volt, Tíme végig olyan volt. Ha megismerjük, hogy mondjuk milyen volt Atali is végig olyan gonosz volt. De akár, hogyha megnézzük Tereza mamát, vagy Noémit, tehát azért nekik is nagyon, tehát nem sokat változott az ő személyiségük, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, bármilyen személyiségfejlődésen ment volna keresztül, mint akár múltkor beszéltünk ugye az Abigail kapcsán, hogy milyen személyiségfejlődésen ment keresztül a főszereplő, itt ilyen nincs.
Kik a főszereplői, mi a története az aranyembernek, hiszen még a mai napig a kultúránkban kicsit felfelsejlik, én azt gondolom, és én magam is használom például a senki szigete kifejezést, hogyha valaki, az ismerőseim között például van olyan, akinek van egy ilyen kis nyaralója, ahol úgy szeret elvonulni, és nekem úgy rögtön Jókai jut eszembe meg a senki szigete, tehát hogy meg az aranyember maga ez a kifejezés is. És gyakorlatilag, hogyha az ember így egy picit így jobban tanulmányozza a Jókait ebben az emlékévben, megkerülhetetlen az aranyember karakterei, a története, az ebben megjelenő szimbólumok.
Így meg kik a főszereplők? Hát ugye Témer Mihály Timea, az apja ugye csak mellékszereplő volt, Noémi, Tereza mama, Atali, az anyja, a Krisztián család, tehát igazából sok-sok szereplő van, és akkor ugye még ezzel párhuzamosan vannak ezek a, úgymond mellékszereplők, mint a Atali apja, Brozovic Atanáz, meg azért itt egy-egy szereplő van, aki még így bejön a történetbe, de akár csak egy rövidebb ideig lesz részese, de egyébként a főszereplők az ugye nyilván Timár Mihály, illetve a nők, akik körülveszik.
És Jókainál kifejezetten itt megfigyelhető a hajózás, a folyó szerepe, tehát tényleg az ott folyó kereskedelem, említetted, hogy hol született, tehát hogy ebből azért nem bújt ki, hozta a tapasztalatait.
Így van, teljes mértékben, hiszen Komáromban született, és ugye tudjuk, hogy Komárom azért egy nagyon fontos város volt hajózás és kereskedelmi szempontból is, és az a történet, amivel kezdődik az Aranyember, az egy teljesen valós történet lehet, hiszen ez bármikor megtörténhetett ott, hiszen, hogyha visszaemlékszünk rá, ugye hosszú oldalakon keresztül olvashatjuk, hogy milyen volt a vaskapu, hogyan zajlott ott az élet. A mai fogalmaink szerint elképzelhetetlen dolog az, hogy egy nagy teherhajót lovak húzzanak fel, vagy ökrök, de akkoriban ez nyilván így működött, hiszen akkor azért még a hajózásnak, így a modern hajózásnak még a lehetőségét sem látta senki, viszont akkor is megoldották így a teherszállítást. Tehát mondjuk az, hogy például, hogy a vaskapun hogy jön át, vagy utána hogy jut el a hajó Ozoráig, és utána hogy kerül majd Komáromba a szállítmány, ez egy teljesen valós dolog lehet, hiszen akkoriban az élet így zajlott, és az, hogy mondjuk egy hajó megsérül, az is egy teljesen hétköznapi dolog volt, és az, hogy egy rakományt, egy szállítmányt ki kell menteni, az sem volt olyan meglepő. Lehet, hogy manapság sokkal meglepőbb az, hogyha egy hajó süllyed, és gyorsan ki kell menteni a szállítmányt, mert ma már nem vagyunk ehhez hozzászokva. Ugye régen a digitális világ előtt, mielőtt nem láttunk mindent, az, hogy valamire rámegy a hajó, ráúszik, nem láthatták, hiszen az, hogy mi van a vízbe, azt nem tudták, sokszor ma sem tudjuk, tehát az akkori kor embere sokkal jobban fel volt erre készülve. Tehát mondjuk az, hogy elázott a búza, az egy, nem azt mondom, hogy teljesen normális, vagy hétköznapi dolog volt, de hogy nem volt annyira kétségbeejtő, mint akár ma, mint ahogy ma tekintenénk rá. Hiszen biztos, hogy megtörtént korábban is, sőt, hogyha történeti forrásokban kutakodnánk, még sosem tettem ezt meg, pedig egyébként egy nagyon jó kutatási lehetőség lenne, például megnézni, hogy mondjuk milyen hajók, mikor süllyedtek el, miket szállítottak, és utána mit kezdtek azzal a rakományon. Ez például egy nagyon érdekes kérdés lehet, és ez teljes mértékben valóságszerű ábrázolás, illetve az is, hogy utána mi lett a búzának a sorsa. Tehát, hogyha visszagondolunk így tanulmányainkra, hogy a hadsereget etetni kell, minél olcsóbb alapanyagokkal, minél több pénzért, az is egy teljesen reális dolog.
Hajózás, kereskedelem, de ki ez a Timár Mihály?
Timár Mihály együtt utazott egy török úriemberrel, akinek a nevét csak a halála előtti napon tudta meg, és hát ő így belekeveredett egy kicsit ebbe a történetbe, mondhatjuk azt, és utána élt azzal a lehetőséggel, ami kínálkozott előtte. Tehát neki volt egy feladata, rábíztak egy feladatot, lényegében neki kellett tanúsítani azt, hogy nem jártak a pestises területen. Viszont, ha visszagondolunk, akkor azért a 19. században Magyarországon már kevésbé, de a török területeken azért a pest is, illetve a déli, tehát a délvidéken azért sokkal gyakrabban megjelent, és nagyon féltek tőle, és nyilván hogy lehetett megakadályozni azt, hogy egy nagy pestis járvány legyen Magyarországon, úgyhogy ellenőrzik a hajókat, és lényegében az ő feladata volt az, hogy így bizonyítsa azt, hogy a hajóról nem érintkeztek pestises emberekkel, és hogy tiszta a szállítmány, tiszta a rakomány.
Említettem a szimbólumoknak a szerepét. Hát én azt gondolom, az aranyember az bővelkedik ebben, és ezt, hogyha nyilván ezt meg is filmesítették ezt a regényt, mint meg annyi jókai regényt, de abban is próbálják visszaadni, de nyilván az olvasmányban is nagyon-nagyon szépen kijön. Milyen szimbólumokkal találkozunk? Tehát itt már ugye említetted, akár a rakomány kapcsán, itt említhetjük a félholdat.
Ugye a félholdnak is egy nagyon fontos szimbolikája van, hát ugye itt félhold utal a utal Tímeára, illetve az édesapjának, Ali Csorbadzsinak a származására. Ugye azt később megtudjuk, hogy az édesanyja egyébként görög volt, és amiatt menekültek ők, és emiatt került ő kapcsolatba Brazovics Atanázzal, hiszen a felesége révén rokonságban voltak, és azért menekültek oda. És amikor először látjuk a török félholdat, így lelki szemeink előtt, amikor olvassuk a könyvet, akkor el sem tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk később, amikor a búzamentése lesz, akkor milyen fontos szerepe lesz ennek a szimbólumnak, hogy miért is lesz érdekes az a zsák, amin egy török félhold van, és Mihály elég rutinos volt ilyen szempontból, hogy egyből sejtette, hogy itt valami, hogy valami jelentése van annak, hogy miért csak egy zsákon van ilyen szimbólum, és utána hát ugye nyilván témának a vallására, származására is utalez, és később is nagy szerepe lesz majd az ékszereknek.
Mi a helyzet a Senki szigetével?
A Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott birodalom és a török birodalom, tehát az Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy Senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen, tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogyha az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan hogy... megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály, meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Előző adásunkban a nagybőjti kompletórium kantikum antifónájával foglalkoztunk, amelyben Krisztus Urunk intelme visszhangzik. Virrasszatok, vigyázzatok, legyetek készen. A Vigilate Ergo című keretverset először latinul hallhatták, majd modern magyar fordításban. Végül a 17. század elején készült kéziratos spácai graduál változatában figyelhettünk fel arra, hogy jobban visszaadja a latin eredetinek az időszámításra vonatkozó kifejezését. A tételt Karaszon Dezső Bevezetés a magyar református egyházzene világába című könyvéből idéztem, aki a magyarázatban a következőt írja. A kompletórium a napzáró könyörgés része, vagyis közvetlenül az esti lefekvés előtt hangzik el. Nem komikus ez? Legyetek éberek, ne aludjatok, így biztassuk magunkat elalvás előtt. Nincs itt valami félreértés? Nincs. Ugyanaz az imádság ez, amelyet az énekeskönyv 500. dicséretének 4. verse mond el. Mi szemeink, ha alusznak, szíveink rád vigyázzanak. Az imádkozó akkor is Isten közelségében, mint egy ima szituációban szeretné tudni magát, amikor majd néhány perc múlva aludni fog. A 10 szűzről szóló példázat végén is halljuk Jézus intelmét. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A legfájdalmasabban és igen megrendítően a Gecsemáné kertjében hangzik. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kisé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva talált őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Úgy gondolom, ez még hangsúlyosabbá teszi számunkra, Jézus 21. századi tanítványai számára a Nunc Dimittis antifona szavait. Vigyázzatok keresztjének, mert nem tudjátok az időt. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor jön el az Úristen. Este vagy éjfélkor, hajnalban vagy reggel. Hogy mikor hirtelen eljövend, ne találjon minket akkor alva. A nagybőjti kompletórium énekei azonban az alvásról is szólnak. A responzóriumban ezt énekeljük. Békességben alszom és megnyugszom. Békességben alszom és megnyugszom. Álmot engedek szemeimnek, és pilláimnak szunnyadást. Alszom és megnyugszom. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek. Békességben alszom és megnyugszom. E tételnek a responzuma a 4. Zsoltár 9. verse. De hiszen a 4. Zsoltárt egész évben imádkozzuk a kompletóriumban. Hallgassuk csak a magyarszéki kármelita nővéreket a Hangzó Népzsolozsmák című DVD-ről. A responzórium verzusa azonban a 132/131. Zsoltár 4. verse. Ezt imádkozzuk az első 5 versben. Emlékezzél meg, Uram, Dávidról és engedelmes fáradozásáról, hogy megesküdött az Úrnak, fogadást tett Jákob istenének. Nem megyek be sátoros házamba, s nem lépek föl fekvő helyemre. Nem engedek álmot szemeimnek, sem pilláimnak szunnyadást, nem hajtom fejemet nyugalomra, míg nem helyet találok az Úrnak, hajlékot Jákob istenének. Dávid tehát feltételt szabott magának a nyugodt alváshoz, hogy felépíti a templomot. Tudjuk azonban, hogy Isten e felől is másként rendelkezett. A dávidi nem engedek álmot szemeimnek, sem pilláimnak szunnyadást verset a kompletórium responzóriumában a magyar változat szerint ellenkezőjére kellett fordítani. Álmot engedek szemeimnek és pilláimnak szunnyadást. A magyar fordításban. Mert a latin eredetiben szó szerint emelték át a 132 per 131. Zsoltár 4. versét. Si dedero somnum oculis meis, et palberis meis dormitationem. Az imént magyarul egyszerű responsorium bréve dallamon hallhatták, most latinul éneklem az esztergomi breviáriumból. Stílusában, de nem méretében, ez már is jobban emlékeztet minket a responsorium prolixumok világára. Melizmatikában, dallamosságban azonban azoknak még mindig alatta marad. In pace, in ipsum, dormiam, et requiescam. Si dedero somnum oculis meis, et palpebris meis, dormitationem, dormiam, et requiescam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In pace, in idipsum, dormiam et requiescam.
Természetesen e tétel az európai liturgikus hagyománynak is része, ennek megfelelően feldolgozása is akad bőven. Először egy korabarok motettát hallgassunk meg. Guillaume Buzignac neve sejthetően nem ismerős hallgatóimnak. A francia komponista 1587-ben született, mint a már említett Samuel Schacht, és 1643-ban halt meg, mint a nagyon is ismerős Claudio Monteverdi. A harmónia fordulatokból hallhatjuk, hogy már nem a reneszánsz szemlélet uralja a darabot, csak emlékeztetőül a latin és a magyar szöveg. In pace in idipsum dormiam et requiescam, si dedero somnum oculis meis, et palberis meis dormitationem. Dormiam et requiescam. Gloria patri et filio et spiritui sancto. In pace in idipsum dormiam et requiescam. Békességben alszom és megnyugszom. Álmot engedek szemeinek és pilláimnak szunnyadást. Alszom és megnyugszom. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek. Békességben alszom és megnyugszom.
Oh.
Az Exisez Vokál Ensemble-t hallották Matthias Jung vezetésével. Buzinják kizárólag csak a verzus kezdő dallamát, iniciumát használta fel darabjában, azt is figurálva. Mondhatnánk, Cantus Firmus csak nyomokban tartalmaz. Nem így az érett reneszánsz zeneszerzője, Ludwig Zenfl, aki 1486 körül született, és 1542-43 körül halt meg. Az ő kompozíciója végig dolgozik a Gregorián anyaggal. Kórusra írott motettáját most a Farallon Furuja kvártet adja elő. Búcsúzóul Thomas Tallis négy szólamú feldolgozásában hallhatják a responsóriumot. A Taverner Consort and Choir-t Andrew Perrot vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra! Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.